Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Villás reggeli továbbra is, még egy kis ideig, egy 3-4 órán keresztül, itt a Rádió Café 98.0, május 14-én kedden reggel 9 óra 8 perckor Kántor Endrével.
És Gede Balázzsal.
És
a hallgatókkal.
30,
köszönjük szépen.
Fontos.
Ja, bocs, 0630.
A hallgató, fontos, meg a szám. 0636 980 980, ide írnak nekünk. Én azt értem, miértem az EU-s források megszerzésébe fektetünk energiát a kínai kapcsolatok helyett.
Hát, ez a ki nem mondott tanulsága volt a beszélgetésnek valószínűleg.
Igen, viszont a válasz is elég egyszerű, ugye 27 mérföldkő, aminek a teljesítése nyilván egy gyökeresen más politizálást kéne, hogy eredményezzen, amit meg egyelőre, vagy talán sose akar felvállalni ez a kormányzat. Aztán azt mondja, hogy mi van, még keresek egy kis útinformációt, vagy ezt, azt, de úgy látom, hogy minden rendben lehet, mert ilyet kaptunk 8:30 fele, hogy M7-es Balcsi felé Székesfehérváron nagyon torlódik.
Székesfehérváron
a 7-es Gárdon felől szintén torlódik, nagyon. Ezt Vassza írta.
Ez már mindegy, most már a kolléginának érik a bírság.
Ez
úgyhogy...
a... Jó, csak nem.
De, igen, az előbb láttam kiszállni a stúdió előtt.
Jó, szegény, pont rögzít
egy adást, és egy lesz egy Mikulás
csak,
csomagja.
Azt hiszem, úgyhogy még kevesebb időre ugrod be.
Na tessék.
És alatt sikerült bezsebelni egy ilyet. Hát ez szóró. Na, de viszont megyünk tovább.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Hát a méltatlanul elfeledett régi alakok, történelmi személyek névsorába illik Senó Ádám, vagy Ádám Senó, luxemburgi születésű orvos, nekem sajnos az égvilágon semmit nem mond a neve, de majd Katona Csaba történész felfedi a személyét. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és valóban a ilyen jellegű, méltatlanul elfeledett figurák egyike, Ádám Senó, vagy Senó Ádám, hogyha magyarul akarjuk mondani. A 18. századi orvos, aki mellesleg bölcsész is volt, hát több száz, inkább több ezer ember életét mentette meg, ehhez képest teljesen eltűnt a magyar emlékezet palettájáról. Erre majd még vissza fogunk térni, hogy hogyan működik a magyar emlékezet politika, vagy hogyan nem működik, de hát ismerjük meg először őt, meg a tevékenységét, mert ami roppant izgalmas figuráról van szó. De mielőtt még ebbe belekezdünk, kezdjük magával a pestissel, hiszen ő elsődlegesen a pestis elleni küzdelemben jeleskedett, és hát hogyha amikor az ő személyiségéről beszélünk, meg a tevékenységéről, akkor fel is tehetjük a klasszikus kérdést, mit adtak nekünk a rómaiak, hát mit adtak nekünk a Habsburgok, meg a luxemburgiak, ezt fogjuk megtudni. Kezdjük a pestissel, ugye, hogy a fekete halálnak is hívott pestis, az hát nagy valószínűséggel már az ókorban is pusztított, de persze a korabeli leírások alapján nagyon nehéz megítélni, hogy pont ugyanarról a betegségről van-e szó. Ami viszont bizonyos, hogy hát 1347 és 53 között egy iszonyatos erejű pestis járvány pusztította Európába, ez volt az első nagyon komoly határokon átívelő járvány, hát ugye a lakosság minimum fele, de inkább kétharmada érintett volt ebbe, és figyelembe véve a kétharmados halálozási rátát, ez egy nagyon-nagyon durva pusztításnak mondható, hogy ennek az volt a gyökere, hogy 1346-ban a genovaiaknak a Kaffa nevű városát, ami a Krimfélszigeten található, ma egyébként Feodúszia néven még megtalálhatjuk ezt a települést, ostromolták a kipcsákok, és hát ők egyebek mellett betegségben meghalt embereknek a holttestét katapultokkal bedobták a városba, hogy ezzel is demoralizálják a védőket. Hát egy középkori városom az nem a romantikus lelkeknek való.
Igen.
Na most ezek pestissel fertőzöttek voltak, de ezt egyébként maguk az ostromok sem tudták feltétlenül, viszont a Kaffából Genovába menekülő polgárról behurcolták a pestist Európába, és innentől kezdve gyakorlatilag egy összeurópai fertőzés vette a kezdetét, és aztán a pestis újra és újra visszatért. Na most az ezzel ellen való küzdelem az ugye sokféle módon történhetett meg. volt a flagellánsoknak a históriája, ezt nagyjából mindenki ismeri, amikor Isten büntetéseként kezelték a pestist, és gyakorlatilag önosztorozó menetek óriási népszerűségre tettek szert, ezek egyébként a kétségbe esett emberek körébe. Járták Európa városait, mondani, ha megbüntetjük magunkat, Isten talán nem büntet meg minket. Egyébként szigorúan gyakorlati szempontból végsősoron bejött, amit csináltak, mert előbb-utóbb minden járvány véget ért, tehát visszaigazolva látták a tételeiket, na hát nem ettől múlt el a járvány. Viszont a 18. században is újra és újra szembesülni kezdett ezzel a járvánnyal, addigra azonban részben a felvilágosodás tanainak, részben a évezredek során gyarapodó emberi tudásnak köszönhetően azért az orvostudomány is már előrébb tartott. És kiemelnék egy nagyon fontos orvost, aki egyébként holland születésű volt, úgy hívják őt, Gerard van Swieten, tehát Fán és nem Fon, nem német nemes, hanem holland. Ő Bécsben csinált karriert, olyan értelemben, hogy 1745-től 1772-ben bekövetkezett haláláig Mária Teréziának volt a személyes orvosa, ez azért mutatja a kvalitásait. Nem önmagában az, hogy az uralkodó orvosa lesz, hanem hogy ilyen hosszú ideig tölti be, mert ez mégiscsak mutatja az uralkodónőnek az elégedettségét. Egyébként a fia Gottfried van Swieten is komoly karriert csinált, de most nem róluk beszélünk, hanem arról, hogy a fiatal orvost ő fölkarolt, én nála jóval fiatalabb orvost, ugye. Van Swieten 1700-ban született, a mi főhősünk, akiről beszélni szeretnénk, Adam Chénault Luxemburgban látta meg a napvilágot 1721-ben, és a Leideni Egyetemen szerez bölcsész doktori oklevelet. Hogy kerül Bécsbe? Úgy kerül Bécsbe, hogy Van Swieten követi, Van Swieten sem örömében megy Bécsbe, más kérdés, hogy ott aztán bejön neki a történet és karriert tud csinálni. Katolikus hite miatt kell távozni a Hollandiából, és akkor ennek az a következménye, hogy pártfogóját elveszítvén a fiatal Adam Chénault utána megy, és Bécsben végzi ezek után az orvosi egyetemet. És 1751-ben szerzi meg a diplomáját, 1755-ben pedig kitör a pestis járvány Erdélyben, és pusztításba kezd, és Gerard van Swieten személyesen tanácsolja Mária Teréziának, hogy itt van ez a fiatalember, ez Adam Chénault, őt kellene Erdélybe küldeni, talpra esett okos orvos, ő meg fogja oldani a problémát. És amennyire lehet meg is oldja. Itt kezdődnek az érdemeinek a felsorolása. Szerencsére számos könyvben emlékezett meg orvosi tetteiről, ezek közül a legfontosabb talán a mi szempontunkból a Tractatus de peste sive de origine progresso fatis fine pestis indacie Transylvania cubis cum locis ab initio című, nem olvasom még az egész címét, de én azt, hogy megírta, hogy ő mit csinált 1755-56-ban a pestis járvány kapcsán. Hát kezdjük akkor a tevékenységét. Az történik vele, hogy megérkezik, és borzasztó állapotokat talál. De ott kezdődik az egész, hogy a pestist, azt nagyon sokan még ebben az időben is, főleg a tudatlanabb emberek, hát úgymond nem tudományos módon igyekeztek kezelni. Volt egy olyan elképzelés, ugye, hogy imádkozni kell, csak és kizárólag a hit ereje fog segíteni, ez nem bizonyult elégségesnek. Orvosok is jártak tévúton, volt, aki úgy gondolt, hogy a földből párolok föl a fertőzés, más szerint az égből jön le a fertőzés, és hatalmas tüzekkel lehet ez ellen védekezni. Hát ezzel azt érték el, hogy a tűz általában tovább terjedt, csak úgy, mint a pest is. Ugyanakkor azonban a hatóságok igyekeztek általában titkolni, ha kirobbant a pestis járvány, mert a pestis intézkedéseket rendszerint ugye az követte, vagy az jellemezte, hogy izolálták a betegeket, de már komolyabb ellátást nem kaptak, tehát elszigetelve mindenkitől magányosan kiszolgáltatottan haltak meg. Ráadásul a járvány miatt sietve temették el őket, mellőzve az egyházi eljárásokat, ami ugye a vallásos emberek számára egy rendkívüli súlyos terhet jelentett, ugye úgyhogy úgymond a megfelelő búcsú nélkül temetik el a hozzátartozóikat, tehát ugye még az a gondolat is megfogalmazódott, és meg is fogalmazódott emberekben, hogy elkárhozik a lelkük, mert nem megfelelő katolikus vagy protestáns módjára temették el őket. Mindezeket figyelembe véve általában a hatóság titkolni igyekezett a pestis járvány, nehogy kitörjön a pánik, mert ez azzal is járt, hogy véget kellett vetni mondjuk az aratási munkálatoknak, szegénység követte a pestist. Szóval volt egy olyan korabeli mondás, hogy a pestisnél csak egy rosszabb, ha elismerik, hogy pestis van. Aztán, hogy a emberi propaganda a 21. században csinál-e ilyet, abban most nem menjünk bele, de a 18-ban csinált. Más a következő a helyzet, hogy Brassóba megy az a elég fiatal ember, Adam Chénault. Ott van a járványnak a góca, és mindjárt azzal kezdi a működését, hogy ő maga is elkapja a betegséget. Ő maga is elkapja a betegséget, de szerencsére van egy Bruckmann nevű kollégája, aki egyébként kiváló munkatársa évek óta, és ő az, aki kezelni kezdi Chénault, és meg is gyógyítja. Tehát túléli, nagyon-nagyon hamar túlesik a fertőzésem. Szegény Bruckmann doktor viszont elkapja a fertőzést ugyancsak, és ő ez a fiatalember, ő belehal. Ami nagyon-nagyon megviseli Chénault, de annál nagyobb lelkesedéssel, idézőjelben lelkesedéssel veti bele magát a járvány megfékezésébe. És hát fogja magát, és bizonyos dolgokat azonnal lesöpör az asztalról. Az egyik ez a felfogás, hogy a kozmoszból vagy a földből jön a fertőzés, a másik, hogy csak is kizárólag az ima segít. Ő a következőből indul ki. Három módon terjedhet a ragály, vagy érintéssel, vagy megfogott érintett tárgyak révén, vagy pedig a környező levegő által. Ez a három, ha van, akkor pestés is van. És akkor a következő csinálja, elkergeti a képzetlen sebészeket, nem engedi a sebészeket önállóan dönteni, orvosi döntés alapján kell folyt megcsinálni az esetleges műtéteket, izolációt ritkábban alkalmaz, de nem hagyja magára a beteget, hanem odarak valakit mellé, aki figyel rá. És Kerekperec megmondja, hogy egy módon működhet egy orvos, szilárd lélekkel és száraz szemmel. Tehát nem szabad, hogy értelmileg megviselje az elvesztett beteg, mert akkor ő most is tönkre megy bele, hanem helyette cselekedni kell. És a legfontosabb, hogy belgyógyászati jellegű kezelés, izzasztás, hánytatás, vérvétel, szükség esetén sebészeti beavatkozás, tehát a daganatok, amik ugye a pestissel járnak, ennek a megnyitása és kiürítése, és figyelni kell arra, hogy milyen lelki állapotban van a beteg, lelki gondozást kell neki nyújtani, miután megműtötték, mellette kell állni, figyelni kell a fizikai állapotára, és így tovább. Milyen eredménye járt ez a dolog? Hogy említettem, egy olyan kétharmados halálozási rátával lehet számolni, az erdélyi pestis járványban összességében 6677 beteget regisztráltak, és ebből 4303 halt meg. Ez a, körülbelül megvan a kétharmad. Brassóban, ahol Sinó kezelte a betegeket, 414 betegből 242 gyógyult meg. Nagyon nem ugyanaz az arány. És szerencsére sikerült is megfékezni a járványt, ez a legnagyobb tette, tehát hogy az izolálással, a műtétekkel, minden egyébbel sikerült megfékezni, viszonylag hamar véget ért a járvány. Megírta a könyvét, és emberi tulajdonságaira jellemző, hogy Bruckmannról rendkívül meleg szívvel emlékezett meg, és azt írja, hogy legalább akkora érdem van a járvány megfékezésében, mint neki magának, tehát nem tulajdonította csak magának a sikereket. Nagyon figyel például arra, csak egy néhány apróság, hogyha bárki megérintett egy tárgyat, aki fertőzött volt, akkor igyekezett arra figyelni, hogy azt fertőtlenítsék azt a tárgyat. Akadályozta a rongy és ruhakereskedőknek a tevékenységét ebben az időben, egyszerűen azért, mert úgy lehet a legkönnyebben megfertőződni. Tehát rengeteg gyakorlati dolgot csinált, és rájött arra is, hogy például a bolhák főszerepet játszanak a pestis okozó baktérium terjesztésében, a személyes holmikre emiatt ruhák, egyebek még nagyobb figyelmet fordított. És hát ennek a tevékenységének volt egy újabb következménye, túl azon, hogy megjutalmazták, túl azon, hogy megírta a könyvét, ez pedig nem más volt, mint hogy amikor 1770-ben újra kirobbant a pestis járvány, akkor már megint küldték Erdélybe. Mert hát ki mást. És a korábbi tapasztalatai alapján keleti Vesztegzárral és mindazon rendelkezésre, amikor korábban beszéltem, jóval hamarabb sikerült ezt a pestis megfékezni, mert a pestisnek a meleg idő jót szokott tenni, májusban szokott durvábbra fordulni a fertőzés, tehát amikor így a tavasz melegedése jön, hát 1770. évi pestis járvány gyakorlatilag májusban ért véget, köszönhetően Adam Sinó tevékenységének. És hogyha semmi más nem tett volna életébe, csak ezt, akkor azt gondolom, hogy már ezért is dicséret illette volna. Rögtön hozzáteszem, hogy 1781-ben aztán már Bécsben folytatta a pályafutását. Második József császár, aki éppen úgy becsült őt, mint édesanyja Mária Terézia, maga mellé hívta, és innentől kezdve Bécsben fejtette ki tevékenységét, és ugye nagyon-nagyon javára kell írnom a gyakorlaton kívül azt, hogy a tudását igyekezett folyamatos publikációban megosztani minden létező kollégájával. Úgyhogy ha van a 18. századi orvoslás történetnek Erdélyben elfeledett figurája, hát én azt gondolom, hogy Adam Sinó, ez a luxemburgi születésű úriember mindenképpen ide tartozik. És rögtön hozzátennék még egy dolgot, történetesen nem volt a tudomány megszállottja olyan értelemben, hogy beszűkült volna csak erre. Nősember volt, gyerekei voltak, normális családi életet élt, és nagy valószínűséggel még szerencséje is volt, hiszen a Brassóban elkapott járvány az valószínűleg immunissá tette őt a továbbiakra. Nyilván lehetett volna olyan verzió, olyan változata a pestisnek, amit elkaphat, de mégiscsak túlesett a fertőzésen, ami adott számára egyfajta védettséget, és azt hiszem, hogy ez mindenképpen hozzájárulhatott az ő
eredményes munkájához.
Érdekes a sztori, és én ilyenkor azt szoktam nézni, hogy van-e olyan utcanév, vagy út, vagy tér, amit elneveztek róla, és nem találtam Magyarországon Sinó Ádámot. Lehet, hogy Erdélyben van valahol, bár a Google Maps azt is tudná szerintem.
Na hát ez az a pont, amikor azt mondom, hogy egy gondolat elé helyezzük tágabb kontextusban mindezt a dolgot és a magyarországi emlékezet politikát. Tehát ugye gondolkodó emberként fel kell tenni a kérdést, hogy hogyan fordulhat elő az, hogy annak a Tököli Imrének szobrai utcái vannak, akinek a legnagyobb érdeme az, hogy a Szent Istváni Magyar Királyság a Regnum Hungáriai ellen harcolt az oszmán hódítók oldalán, és őt magyar történelmi hősként tartjuk számon, miközben a köztudatban az van, hogy mi fékeztük meg a oszmán hadakat, mi magyarok egyedül. Viszont nincsenek ilyen utcái mondjuk Charles de Lorraine-nek, más néven Carl von Lotharingen-nek, vagy ahogy magyarul mondjuk Lotharingiai Károlynak, aki ugye Buda felszabadításával az egy hannyányit többet tett az ország felszabadulásáért, mint mondjuk az imént említett Tököli Imre, aki folyamatosan az oszmánokkal cimborált. És akkor még tovább megyek, miért nincs utcája Adam Sinónak? Tehát miért van az, hogy olyan emberek, akik talán kevésbé érdemesek erre, és azt most megpróbáltam kulturáltan körülírni, a nemzeti kánonnak a részei, és viszonylag egyszerűen erre választanám, mi részben azért, mert a függetlenségi kurucus hagyomány ötvöződve, most nyersen fogok fogalmazni, a bolsevik kánon az a mai napig meghatározza a közgondolkodásunkat, és ezúttal az a legszebb, hogyha azt találom mondani, hogy Lotharingiai Károly vagy Adam Sinó többet tett a hazáért, mint Tököli Imre, akkor valószínűleg meg fogom kapni, hogy én vagyok a bolsevik, meg ilyeneket.
Gyanítom, igen.
Úgyhogy én hadd idézem Stefan Zweiget, ő azt írta a Nyugtalan Szív című regényében, miszerint kétféle részvét van, az egyik a kis hitű, tulajdonképpen csak a nyugtalan szívé, hogy minél hamarabb szabaduljon a kínos megrendeléstől, melyet az idegen szenvedés kényszerít rá. Csak a másik az, ami igazán számít, az alkotó részvét, amely nem szentimentális, hanem tudja, mit akar, és kész arra is, hogy türelmes legyen, együtt tűrjön a szenvedővel, ereje végső határáig, de még azon is túl. Hát ekképpen kétféle hazafiság van, van az, ami kimerül a szavakban, és az, ami a tudásra épül, és azt gondolom, hogy mérlegre teszi a múlt kánonjait, és aztán döntést hoz. Ez a munka még vár ránk.
Hát nagyon szépen köszönjük.
Mint mindig. Így van. Kiváló összefoglaló volt, és megtettük a magunk dolgát. Adam Sinóról megemlékeztünk, ugye május 12-én van a halálának évfordulója, 1789-ben volt ez Bécsben, egyébként Luxemburgban született 1725-ben. Csaba, nagyon szépen köszönjük neked,
köszönjük
jó munkát!
Szépen.
Én köszönöm, nagyon örülök, hogy beszélhettünk róla, szervusztok!
Szervusz! Katona Csaba történésszel beszélgettünk Sinó Ádámról.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
Múltkor behoztam ezt a számot, a Team Time Bomb, ugye ez egy projektzenekar, a Rancid egyik tagjának, az Armstrongnak a zenekara, és azt elfejtettem mondani, tök igaza volt Gábor hallgatónak, hogy a Time Bomb projekt az alapvetően feldolgozásokra épült. Egyébként több Rancid számot is feldolgoztak, ez esetben egy 1973-as, ha nem csal az emlékezetem, Faces, ugye ebben a zenekarban ismerhettünk meg sok mindenkit, többek között Rod Stewartot is, de a Rolling Stones egyik tagja is korábban ugye Faces tag volt, úgyhogy az Ulala, ez még annak idején Faces szám volt, és egy nagyon érdekes szám, ami arról szól, hogy bárcsak tudtam volna akkor, amit most tudok, amikor fiatalabb voltam.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Na, szép nap a budapesti értéktőzsdén, legalább a Richter számára úgy tűnik. Deák Dávid üzletkötő van itt velünk a vonalban. Mi történt? Jó az
eredmény, ugye? Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat. Hát valóban azért egészen jó a hangulat a budapesti értéktőzsdén. Most, ahogy itt néztem az európai nyitást, erősen felül teljesítő a hazai index. Forgalom egyébként azért az annyira nem nagyon magas. 0,4%-os pluszban a Bux Index 69.191 ponton áll. És hát, hogyha a blue chipeinkre nézem, akkor mindenhol nagyon szép zöld nyitást látok. Richter részvénye is tovább tud emelkedni, ahogy mondtátok, 9.685 forinton már hazai gyógyszergyártó.
És hát itt ugye felül teljesítette az elemzői várakozásokat, elég jó számokat
közölt. Ahhoz képest ez az árfolyam emelkedés azért elég vékony.
Igen, elég vékony az árfolyam emelkedés, ez így 0,5% körüli plusznak felel meg, és hát egyébként a forgalom sem olyan nagyon kiemelkedő, mert 350 millió forint a Richter részvény forgalma, ezzel mondjuk a legforgalmasabb részvény így reggel, de úgy látszik, hogy a nemzetközi befektetőknek amúgy a fantáziáját nagyon nem tudta megmozdítani most. Valóban felül teljesítő volt, főleg igazából a pénzügyi eredmények soron, hát ott ugye az árfolyam
Hát Dávid, az látszik, hogy mi nyomasztja az árfolyamot, mert azért, hogyha megnézzük az elemzői várakozásokat, vannak egészen magas, talán még 12 ezer környéki célárak is, amiben azért egy 15-20% bőven benne van, ahhoz képest nem találja magát nagyon. Most az utóbbi időben persze följött, mert megmerítkezett a 9000 forint alá, és ha onnan nézzük, akkor persze egész szépet emelkedett, de valójában meg úgy annyira nem.
Hát nézd, szerintem amúgy ez az egész magyar tőzsdére igaz alapvetően.
Egyébként, az OTP-ben is van egy nagy diszkont.
Igen, az OTP-ben meg a Telekomban is most már érkeznek 1200 forintos, tehát pont amit említettél, ilyen 15-20%-kal magasabb célárak rendszeresen érkeznek a blue chipeinkre. Alapvetően itt ez egy hosszú távú trend, kettő tényezőt látunk, igazából nagyon kiárazódtak amúgy a kisbefektetők a tranzakciós adó bevezetésekor nagyon jelentősen visszaesett a forgalom, és amikor visszaesik a forgalom, akkor ugye az egyre nehezebb lehetőséget ad a nagy befektetőknek, hogy kellő mennyiségű részvényt tudjanak vásárolni a piacon, és inkább ilyenkor elfordulnak egyébként a régiós társakhoz, hiszen azért, amikor nálunk ez a trend elindult, nagyon hasonló árazások voltak a lengyel tőzsdén is, ott a VIG jóval felülteljesítőbb lett, mint a BUX. A másik, hogy ugye ez a folyamatos extra profit adó, külön adó, ilyen adó, olyan adó, ami gyakorlatilag mind a négy nagy blue chipünkre igaz, az valószínűleg áraz egy olyan politikai kockázatot amúgy az egész országban, ami jelentős diszkontárazást okoz amúgy a budapesti értéktőzsdén. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk haladni, itt azért egy jelentősebb szabályozói változás kellene legyen, de erre nem látok nagyon esélyt.
Világos.
Hát közben van ugye ez a negatív, vagy inkább kiváró nemzetközi hangulat, mindenki ezekre az adatvezérelt Fed döntésre
vár. Ma is, holnap is inflációs adatok jönnek az USA-ból.
Pontosan így van. Ugye ma azért érkezett Európából is jó néhány inflációs adat, mert már túl vagyunk a németen, a spanyolon, ami így a vezető nagyobb EU tagok. Igazából nem nagyjából, mert teljesen mértékben megfelelt a várakozásoknak. Például a német infláció is 2,2% lett a vártnak megfelelően az április infláció. Még a spanyol 3,3 szintén a vártnak megfelelő. De ahogy említettétek, valóban 14 óra 30-kor jön termelői árindex a mai napon, holnap pedig infláció az Egyesült Államokból. Valószínűleg kivárnak majd a befektetők eddig a nagy forgalmak, meg a nagy mozgások megérkezését.
Volt még egy gyors jelentőnk, a Masterplast. Ott nyereséges befordult végre a gazdálkodás. Ott látszik valami reakció az árban?
Igen, egyébként a Masterplast a jó negyedéves jelentés hatására szépen megindult 2,4%-os pluszban.
Na, az már azért egy
40 forinton, 6 millió forint forgalommal.
Ó.
Úgyhogy...
Jó, azt is akkor a helyén kezeljük. Oké,
forint
piacon. Ugye ezek az inflációs adatok bár az USA-ból jönnek, meg eurozónából, azért a forintra hatni fognak. Most mi a helyzet?
Én is azt gondolom, hogy hatni fognak. Egyébként a forint nagyon jól tartja magát, a jó nemzetközi hangulatnak köszönhetően a régiós devizákat továbbra is vásárolják. Egy euróért jelen pillanatban 386 forint 90 fillért, egy dollárért pedig 358 forint 70 fillért kell most fizetni a bankközi devizapiacon, és hát amúgy a régiós devizák mozgását támogatta, hogy amúgy a dollár az euróval szemben inkább gyengélkedett az elmúlt napokban. Az euró-dollár kereszt a tegnapi kereskedésben az 1.08-as szintet is elérte, és 1.0787-en vagyunk ebben a pillanatban.
Oké, Dávid, köszönjük szépen, jó munkát, szép napot!
Szép napot, sziasztok!
Szia! Deák Dávid üzletkötő számolt be nekünk a tőzsdei árfolyamokról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Szikora Jánossal fogunk beszélgetni, a Vörösmarty Színház igazgató rendezőjével, és ő vitte színre az ő rendezésében látható a Vörösmarty Színházban a Kőszívű ember fiai Jókai Mór grandiózus regénye. Megnézzük, hogy mi ad ennek aktualitást, hogy éppen most kerül a előadásba, a repertoárba ez a darab. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Kérdezném, hogy mi az üzenete, vagy mi az aktualitása, de hát valamit biztosan mindig lehet találni egy jókai műben, főleg a közéjövő ember fiaiba, ugye a hazaszeretet, vagy önérdek, vagy család, bármi adhat egy aktualitást annak, hogy most ez látható, ez a darab.
Két dolgot is említenék. Az egyik az, hogy manapság annyit beszélünk életpálya modellekről.
Abszolút.
Hát ez a történet, ez pont erről szól. Az arról szól, azzal kezdődik a történet, hogy felolvasnak egy végrendeletet, és a kőszívű ember fiai kapnak egy életpálya modellt, apukájuk megmondja neki, hogy kisfiam, te maradsz, és a diplomáciai pályám, mész, te a hadsereget választod, mert az most nagyon fejlődőben van, tehát az egy nagyon jó buli, te pedig elmész hivatalnoknak Bécsbe, megkapják az életpálya modellt, és aztán semmi nem úgy történik. Uh-huh. Természetesen van olyan fiú, aki önszántából ellenszegül apja akaratának, van, aki akaratlanul, például a hadsereget választó a huszár fiú, a Richard, az egyszer csak belekerül az események sodrásába, és aztán saját maga úgy dönt, hogy a forradalmárok mellé áll. Tehát azban van egy kitűzött életpályamodell, amit nem én választottam, kaptam, és nem illik rám. És én ezt megváltoztatom. Ez szerintem egy nagyon izgalmas, jó gondolat, és mivel ez az előadást nagyon sokat játszunk diákoknak, tehát árgus szemekkel figyelem a diákoknak a reakcióit, meg mindent, és azt gondolom, hogy ez nagyon is megszólítja.
Igen,
őket.
Akarom is kérdezni, más... hogy ki a célcsoport, hogy ki az, akit be lehet vinni erre a darabra, hogy a fiatalokat mennyire érdekli, és ez azért merült fel bennem, mert talán rosszul időzítve, ugye az általános felső tagozatban volt ez kötelező olvasmány, hát sem én, sem sok diáktársam nem nagyon tudott túljutni ezen az elég nehéz...
Ez szerencsétlen választás.
Abszolút. Igen,
ez szerintem egy szerencsétlen célcsoport. Szerintem ennek a történetnek nem a 13-14 igen. éves vagy 15 évesek a célközönsége, hanem sokkal inkább azok, akiket már kezd érdekelni, hogy na jó, vége a sulinak, és akkor mi lesz velem?
Igen.
Akkor hova megyek tovább? Tehát, és azokat igenis ez megfogja ez a helyzet. A másik, amit említenék a darab pontosabban a regény kapcsán, hogy hát valamilyen ismerjük, mindenki látta, aki nem akarta elolvasni a regényt, az gyorsan megnézte a Várkonyi filmet, és akkor...
Igen, így van, ez a másik, igen.
Az meg... Hát ez, ugye én szerintem, én magam is először ezt csináltam, mert az volt a legkézenfekvőbb, és a tanárok is ebből kérdeztek, ebből feleltettek, és ettől valahogy kialakul bennünk az a képzet, hogy hát ki van írva a kőszívű ember fiai, mi ez? Hát a Baradlai család története. Hát nem. Hát nem a Baradlai család története csak, mert a Jókai még egyébként a címbe odaírta a kőszívű ember fiai alá azt, hogy 1869. És ezt valamitől ő fontosnak tartotta. Uh-huh. A Baradlai család története ennek a majdnem 600 oldalas műnek körülbelül a fele, na jó, mondjuk a 60%-a. De mi van a többi 40-nel? A többi 40 nincs is benne a filmbe. Olyan figurák vannak benne, olyan történetek, amelyeknek semmi nyomát nem találjuk a filmben. Egyszerűen azért, mert Jókai tulajdonképpen a Baradlai család ürügyén gyakorlatilag a 19. század közepi ellentmondásokkal, megosztottsággal terhes Magyarországról írt. Hogy nézett ki az a Magyarország, ahol egyszer csak 1848-ban kirobbant egy forradalom? Hát megosztott volt. Mélységesen megosztott volt, és ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni. Hogy ez hogy nézett ki ez a megosztottság, ezt nagyon részletesen leírja Jókai, és egy olyan Magyarországban, amiben most élünk, egy nagyon megosztott Magyarországban, az ember egészen másként olvassa ezt a történetet, mert nagyon-nagyon izgalmas képet kap arról, hogy hogyan is nézett ki ez a történet 1848-ban.
Ez nagyon érdekes és fontos, amit most mondott. Én közben olvastam a Vörösmarty Színház oldalán, vörösmartyszínház.hu-n ezt az interjút önnel az előadásról, és az volt benne az idézet az első, hogy a becsület a legjobb üzlet.
Na, hát ez a másik. Hát ki emlékszik például arra, hogy a filmben van egy Salamon nevű zsidó zsibárus.
senki nem emlékszik, nem is emlékezhet, mert ilyen nincs a filmben, a regényben pedig nem csak az elején, hanem a végén is hosszú fejezeteken keresztül megjelenik ez a figura, segít a srácoknak a továbbélésben, és ez az ő szájában hangzik el, hogy arra figyelmezteti az egyik szereplőt, hogy kisfiam, tanuld meg, hidd el nekem, én mondom neked, a becsület a legjobb üzlet. A becsület a legjobb üzlet. Hogy mondjam, a fair trade, tehát beszélhetünk még a fair trade világáról? Beszélhetünk a tisztességes vagyonról? Beszélhetünk ilyenekről manapság? A becsület a legjobb üzlet, tehát engem ez végtelenül izgatott, mert szerintem ez megér egy külön témát.
Nagyon érdekes, már megidézte most így nekem a Shylockot, ugye a velencei kalmár.
Hát, abszolút. És aztán még egy érdekes mozzanatra, hagyj jön fel a figyelmet, mert tényleg nagyon gyakran az emberek kimondják azt, hogy Jókai Mór, és akkor már ilyen poros könyvek
jelennek meg a képzeletembe.
Kinyitom, és már ásítok a második oldal után, és aztán kedvetlenül lerakom magam el, és azt mondom, hogy olvassa ez, akinek erre dolga van. Nekem ehhez semmi közöm, de ez nem így van, mert a Jókai az végtelenül szellemes, és még valami, hogy humoros. Ez a közévi ember fiai, ez egy szinte mixáti humorral megírt, tehát vannak benne olyan jelenetek, hogy én amikor újra olvastam most a dramatizáció kapcsán, hát hangosan végig hahotáztam, és kérdezik, hogy mit nevez? Olvasd már el, hát miket mondanak ezek az emberek itt? És tényleg, tehát a Jókaitól nem csak a mesés cselekményszövés volt hozzá közel, hanem a humor is, és a humor azért az nagyon sok mindent közelebb hoz az emberhez. Ez így van a Kőszív ember fiai esetében is.
Igen, egyébként érdekes, mert én emlékszem, hogy az És mégis mozog a föld, az nekem tetszett akkor, amikor olvastam, és nyilván hozzájárult ahhoz, hogy ez a romantika, meg a fiatal, meg az ifjonti hív, meg minden, de mondjuk talán egyedül voltam ezzel az osztályban, úgyhogy lehet, hogy tartozik hozzá egy ilyen poros avit érzet, igen.
Igen, tehát én őszintén szólva azt nagyon boldogát tenne az a tudat, hogyha ebből a poros, egyébként szép, kopaszodó, ősszakálló bácsi képzete mögül egy életvidám, az életet szerető, az életet nagyon bölcsen látó, a tragédiát humorral kezelni tudó nagyíró képe jelenne meg, hogyha kimondjuk azt, hogy Jókai Mór, és nem pedig a klisék.
Nagyon milyen jó. Gyakran játsszák, hogy lehet látni a Vörösmartiba a darabot?
Meglehetősen gyakran, mert sok diákbérletünkben szerepel, tehát szinte hetente kétszer-háromszor megy, mondjuk most beszél, éppen a következő két hétben nem fog menni, de ez csak azért van, mert új premierre készülünk, viszont a Nemzeti Színházban május 22-én látható lesz.
Igen, mert a vendégjáték, ugye ott van a Vörösmarty Színház vendégjáték a Nemzeti Színházban, és nagyon érdekes, mert ez se volt a fejemben, hogy hirtelen eszembe jutott az És mégis mozog a föld, amikor pedig azt mondja ugye halál előtt Baradlai Kazimír, hogy a föld ne forogjon, hanem álljon. Úgyhogy érdekes kapcsolat.
Egyébként ez érdekes, hogy ezt említi, hogy mégis mozog a föld. Selmeci Behával, a színház dramaturgiával készítettük el a dramatizációt, és ebbe bizony azért belenyúltunk például az És mégis mozog a föld tartalmába, és ott egy nagyon fontos és nagyon jellegzetes mondatot elhoztunk abból a regényből. Azt kérdezik Baradlai Rihártól a színdarab végén, hogy hát maga elvesztette a vagyonát, elvesztette a nevét, maga most konkrétan senki. Mihez kezd azzal, hogy maga Baradlai Rihár? Mihez kezd a jövőjével? Mit csinál? És akkor az a válasza, hogy a halottakat eltemetjük, és a föld mozog tovább. Ezt egyébként Jókai a Mégis mozog a földben írja le,
igen.
De itt egy olyan történet végén, ami úgy kezdődött, hogy a végrendelet sarok pontja az, hogy már pedig a föld nem mozog, és minden úgy maradjon, ahogyan volt. Ez a befejezés, hogy a halottakat eltemetjük, és a föld mozog tovább, ez szerintem egy nagyon szép és pontos, és Jókaihoz hű gondolat.
Hát én nagyon hát bízom benne, biztos vagyok benne, mert engem, igen, akit elintéztek 40 évvel ezelőtt Jókaival és a Közszívű emberfiaival, engem rettenetesen felkeltett az érdeklődésemet ez a darab, úgyhogy nagyon bízom, hogy ha másról a kortársaim így jártak, de valószínűleg sok diák is, ahogy említi, hogy nekik is számos üzenetet hordoz ez a darab. Örülünk neki, és sok sikert az előadásokhoz. Köszönjük a beszélgetést.
A proféta beszéljen magából, köszönöm szépen.
Szép napot,
minden jót. Szépen.
Köszönöm, viszont hallás.
Szikora Jánossal, a Vörös Marti Színház igazgató rendezőjével beszélgettünk, és abból az apropóból, ugye, hogy a darab följön Pestre a Nemzeti Színházba, május 22-én lesz látható.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Nagyon érdekes beszélgetés volt, megmondom őszintén, teljesen, hogy nem számítottam rá, és teljesen véletlenül nyúltam ebbe bele, ebbe a Mégis mozog a földben, mert ez jutott eszembe, de nagyon érdekes, hogy ez így pont apropót adott ennek az egésznek, úgyhogy na, jönnek még az üzenetek, ráadásul Gábor még jól hozzátett egyet az Ulala című felvétel, ez ráadásul ebben a számban Travis Barker dobol, Blink 182, aki szerintem a világ egyik legcsúnyább dobosa, de azért elég jó, mondja. Van ez így?
Persze, most mondom, azért szeretünk.
Hogy Marcus King a világ egyik legcsúnyább embere, többször koncertezik Londonban most az idei szezonban, egyszer a nagy zenekarral, a Big Band-del, és egyszer meg a szóló projektjében, ami persze nem szóló projekt, de minden esetre két koncertet is láttam, zseniális pacák, érdemes ezeket is figyelembe venni, hogyha utazást tervezünk. És jöttek még üzenetek, azt mondja, hogy igen, hogy hogyan segíthetünk a parkoló kolléganőn, hát reméljük, hogy segíthetünk, mert szóltunk neki, úgyhogy reméljük megúszza ezt, mert ő azt hiszem csak elfelejtette elindítani, nem tudom. Itt van Andika. Jó reggelt!
Jó napot!
Uram, jó estét kívánok!
Mi a helyzet?
Nemrég volt, mint hogyha az előbb lett volna, hogy beléptem ide hozzátok, igen, és azt mondtam, jó reggelt, uraim! És azt mondtátok, jó reggelt, hölgyem!
És utána
most lett volna! Elröppent! Hány óra? Három?
Ja, igen, egyébként tényleg. Hamar elment. De hát ez van. Jó társaságban repül az
így
idő,
van,
ugye?
Így
ezt
van.
Szoktuk mondani. Hát maradjatok itt, mert jön Fejér Marian, pont jókor.
Igen, próbálom megfejteni, hogy mivel, de megtaláltam. Simon Zita, párkapcsolat és Mozaik család kócsa, pont jókor vendége. Vele fogja átbeszélni az egész sokszereplős és bonyolult családformát és annak kihívásait, melyek sokszor a mélyben lapulnak meg, és kellő tudatosság nélkül akár romboló hatásúak is lehetnek. Úgyhogy ez jön utánunk, és mit andi hírei után, tehát pont jókor Fejér Mariannal, holnap pedig egy új vadonatúj millás reggeli fél héttől előtte.
Ács Gáborral szeretettel várunk így mindenkit, úgyhogy gyertek.
Szép napot mindenkinek,
mi
sziasztok.
Mi meg pihenünk, Balázs, ugye?
Ja, hát valami annyi baj, nem jövünk ide.
Nem jövünk adásba ide, de nem pihenünk. Igen.
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.